Miért kell az ember elveszítse a szeretteit? Nézzük meg, hogy mi történne akkor, hogyha nem veszítené el a szeretteit, ha megtarthatná őket. Akkor az történne, hogy ő örökké, örökre megmaradna abban a hiedelemben, hogy ő az, akit a szerettei látnak benne. Ő az, akit a szerettei visszatükröznek rá. Ugyanis tudjuk jól, hogy minden ember az ő nagy mértékben az ő szeretteivel azonosul. A szeretteivel azonosítja magát. Családtagjaival, szeretett tárgyaival, eszközeivel. És azáltal be is zárja magát az ő szerettei körébe, az ő szeretett családtagjai körébe, az ő szeretett dolgai körébe. A magyar nyelv azt mondja, hogy meghatározza magát. Ha valakitől kérem, hogy ki vagy, ő elmondja nekem, hogy kinek az apja, kinek a lánya, kinek a fia, kinek az alkalmazottja. Az ember mind a külső dolgokkal azonosítja magát, határozza meg magát. És a kulcs szó az, hogy az ember meghatározza magát. Nem felszabadítja magát, hanem meghatározza magát. Az ember nem tudja magát felszabadítani semmilyen vallással, semmilyen tudománnyal, semmilyen bölcsességgel, semmilyen emberi okossággal. Az ember csak meghatározza magát. Én meghatározom magamat apám által, anyám által, testvéreim által, barátaim által. És minél több dologgal határozom meg magamat, annál nagyobb az én rabságom. És ezzel el is mondtam, hogy miért kell az ember elveszítse a szeretteit. Azért, mert ő, ha nem veszítené el a szeretteit, azon határok között maradna, amelyeket ő magának felállított. Tehát továbbra is azt hinné, hogy ő annak az embernek a fia, annak a másnak a barátja, a harmadiknak az alkalmazottja, a negyediknek a szomszédja. De ez mind hazugság. És persze az ember ezt nem tudja felfogni mindaddig, amíg Isten őt nem vonza, és nem kap Istentől megértéseket. Nem tudja felfogni ezt, amiről mostan beszélek. Hogy az ember azért veszíti el a szeretteit, hogy ne általuk határozza meg magát. Ne általuk azonosítsa magát. Ne velük azonosítsa magát. Ezért. És amikor az ember apránként vagy egyenként elveszíti az ő szeretteit, szeretett ismerőseit, barátait, családtagjait, szeretett dolgait, azáltal esélyt kap, hogy azok helyét betöltse Isten. Tehát valahányszor valakit elveszítünk, egy űr keletkezik a mi identitásunkban, a mi személyazonosságunkban, a mi szívünkben. És azt az űrt én betölthetem egy újabb mulandó dologgal, egy újabb barátsággal, egy újabb szerelemmel, egy újabb kapcsolattal, vagy pedig egy olyan valamivel, vagy valakivel, aki sosem múlik el. Tehát ez emberi ésszel, emberi szemekkel, testi szemekkel nézve kellemetlen dolog. Én sem örültem annak, hogy elvesztettem édesapámat, vagy bárkit elvesztettem. Nem tud az ember örülni ennek. Azonban, hogyha engedi, hogy az Úristen neki megmutassa, hogy azáltal, hogy ő veszített, ő valójában nyert, és mindenki nyer, aki engedi, hogy az örökkévaló betöltse azt az űrt, amelyet a mulandó hagyott maga mögött. Mert én, amikor valakit elveszítek, akkor én egy olyan valakit veszítek el, aki mindenképp mulandó, mindenképp el fog tűnni. És hogyha az ember megvizsgálja, hogy miből áll az ő személyazonossága, identitása, akkor azt látja, hogy nagyon sok mulandó, halandó emberből és dologból, tehát az én személyazonosságom eléggé instabil lábakon áll. És az Úristen, hogy megkönnyörüljön rajtunk, ezeket az instabil lábakat apránként elveszi tőlünk, és azok helyébe stabil lábakat tesz be, egészen pontosan a kősziklát, aki ő maga, az Úr Jézus Krisztus, azt mondta, hogy aki az ő beszédét hallja és cselekszi, az a kősziklára építi a házát. Ez mit jelent? Az, hogyha én valakit, vagy valamit elveszítek, ami amúgy is mulandó volt, az ő helyébe betehetem a kősziklát. Azáltal, hogy azt az űrt én már nem a mulandóval helyettesítem, hanem az örökkévalóval. És azáltal biztos alapokra kerül az én életem. Épül az én házam. Érdekes, ami történt mai nap folyamán, sok minden érdekes, igazából, sőt, dicsőséges, mert hogyha az ember Istennel kíván lenni, akkor folyton csodákat tapasztal, az ő dicsőségét tapasztalja, és csodálkozik rajta, és álmélkodik rajta, és azáltal betölti az ő szívben lévő űrt az ő jelenlétével. Ezért van az Úr legközelebb a megtört szívekhez, a gyászolókhoz, a betegekhez, vagy a szegényekhez, akik veszítettek valamit. Mert azok esélyt kaptak arra, hogy a veszteséget betöltsék az Isten jelenlétével. Barátom az imént felhívott és közölte velem, hogy meghalt az édesanyja. És szomorú hír, de ugyanakkor dicsőséges is, mert a barátom tapasztalta azt, hogy noha az édesanyja nem volt túl idős, nyugodtan még éltett volna, de tapasztalta Isten vigasztalását. Tehát nem omlott össze az ő élete. Jöttek a viharok, ahogy mondja Jézus, fújtak a szele, jöttek a tenger hullámai, a rossz hír, de az ő háza nem omlott össze. Ráadásul még a felesége is elhagyta. Jöttek a viharok, fújtak a szelek, de az ő háza nem omlott össze, mert ő az ő házát, az ő életét nem a feleségre építette, és nem is az anyjára. Szomorú történet, de dicsőséges. Ha valakinek van füle hallásra, az hallja, hogy ez szomorú történet, de dicsőséges. Mert itt a bizonyíték arra, hogy akik az élőbe kapaszkodnak, az élőre építik az életüket, azokat bármilyen veszteség éri, nem omlik össze az ő házuk, az ő életük, mert az kősziklára épül. Ami még érdekes, az, hogy a reggeli felvételben pontosan erről a barátomról beszéltem. Eszembe jutotta a Szentlélek, hogy milyen tanítást kaptam a barátom által, aki megvette azt az autót, valamikor egy jó bevált autó, jó vásárt csinált, és picike rozsdafoltok jelentek meg rajta, és még én javasoltam neki, azt még könnyen el lehet tüntetni. Én a Istenről beszélek. És ő azt mondta nekem, hogy őt nem érdekli, hogy jó helyt van. Ő azzal nem foglalkozik. Tehát elengedte, hadd rozsdázzon meg, nem akar rozsdázni, rozsdázzon meg, rohadjon szét, vagy vétessen el. Pontosan róla beszéltem, és őt hoztam fel példának, hogy milyen tanítást kaptam általa. És tudok erről beszélni neki is, hogy figyelj meg, hogy pontosan mai nap folyamán, hát én sosem beszéltem róla így videókban, de mégis a reggeli videóban eszembe jutotta a mennyei atya, a barátomat, az ő hozzáállását a dolgokhoz, a mulandó dolgokhoz, és az ő hozzáállása a mulandó dolgokhoz megtartja őt. Mert igaz, hogy van neki vigasztalása, és Isten megad neki mindent. De ehhez szükséges az ő hozzáállása is. Érthető? Mert hiába van Isten, hiába van szerető Isten, oltalmazó Isten, hogyha az embernek nincsen hozzáállása az Isten vigasztalásához, az ő szavához. Igazából csak ennyit szerettem elmondani, hogy amikor az ember veszít, hogyha ő ragaszkodik a mindenható Istenhez, akkor számára minden veszteség, nyereség. Noha fájdalmas, egy kis ideig az a veszteség, mert az ember nem örül az ő szerettei elvesztésének, főképp nem az édesanyja elvesztésének. Azonban, ha van neki hite, és tudja, hogy neki az igazi szülője, az a mennyei atya, annak az embernek stabil lábakon, egészen pontosan a kősziklán van az ő háza, az ő élete. Van egy videó, ma nem tudom mi a címe, hát ha majd eszembe jut, be fogom linkelni a kiáltószón a videó leírásában, amiben arról beszélek, hogy hogyan lehet elkerülni a fölösleges halált, a fölösleges távozást. Úgy, hogy önként saját szabad akaratunkból veszítünk el mindenkit és mindent, még mielőtt a valóságban elveszítenénk őket. Vannak romboló emberi kapcsolatok, amelyekről az ember azt gondolja, hogy azok építők. Jó, hát szevasz szomszédasszony, komámasszony, gyere kávézni, és akkor megy a pletyka, a fölösleges duma, a fölösleges halott dolgokról. És noha mosolyognak és kuncognak meg minden, de mégis visszahúzzák egymást, mert nem az élővel foglalkoznak, hanem a halottal. Most egyszerű példa, családomban történt. Többször beszéltem arról, hogy egy alkalommal néhány családtagom kapott nagyon fontos üzenetet a mindenható Istentől, ami eléggé szembesítő és erőteljes volt, és jött egy másik barát, családi barát, aki az ő emberi, érzelgős szeretetével elterelte a figyelmet arról az üzenetről, amit ők kaptak. Ez történt. Erről beszéltem a családi tragédiában. És mivel, hogy az igazi fontos üzenetről, amit Isten akart volna adni nekik, és ők is kaptak több álmot, több jelzést, el lett terelve a figyelmük egy baráti kapcsolat által, szinte tragédiába torkolott az egész dolog. És Isten végül ezt a baráti kapcsolatot is megszüntette, meg kellett szüntesse, úgymond. Mert vannak olyan kapcsolatok, amelyek által az emberek egymást mérgezik. A szeretet a barátság nevében. Most például szintén volt alkalmam valakivel beszélni nagyon fontos dolgokról, aki szintén kapott nagyon fontos jelzéseket Istentől. Olyan jelzéseket, hogy halott szeretteivel álmodott sokszor, és elég kemény álmokat kapott meg minden, és közöltem vele, hogy az álmok Istentől vannak, és az Úristen próbálja felkészíteni őt arra, hogy vigyázz, mert lehet, hogy már nincsen sok hátra, és fel vagy-e készülve, a lelked fel van-e készülve, és megad ő minden lehetőséget arra, hogy készüljünk fel, tegyünk le minden fölösleges terhet, legfőképp a bűneinket, őszintén bánjuk meg, mert Isten megbocsátja azokat, és leveszi a lelkünkről a fölösleges terheket. És ilyen kemény dolgokról beszélhettem neki, mert nem beszélhettem másról. Tehát Isten nem engedte, hogy én lágyan fogalmazzak, vagy túlságosan hízelgő módon fogalmazzak, hanem egyenesen fogalmaztam. És erre mi történik? Mivel számára nem volt kellemes az üzenet, mert ő azt mondja, hogy meghalunk és nincsen semmi. Ő ezt akarja hinni mindenképp. És még élvezkedni akar, amíg él itt a Földön, közel 80 éves. Élvezkedni akar, amíg a Földön él. Ez az ember. Tehát szólhattam Isten kegyelme által ahogy ott az Úristen semmiatt nem mondtam, ami nincsen megírva, és szeretettel szóltam. Azonban volt egy másik barát, rokon, aki alkalmas volt arra, hogy együtt elmenjenek kalandozni. Meg is mutatta mindent az Úristen, hogy kalandparkot szerveztek maguknak. Az Úristen próbált őket szembesíteni, őt szembesíteni azzal, hogy vigyázz, mert nincsen, nem biztos, hogy sok van még hátra. És a lelket, lelkeden fölösleges terek vannak. És próbáltam ezt kedvesen, mindenféleképpen, kicsit játékosan, humorosan, mindenféleképpen, hogy adta mindent az Úristen. De volt egy másik ismerős, egy másik rokon családtag, aki sokkal humorosabb volt, ilyen dolgokról nem beszélt neki, akivel el tudtak menni kalandparkba. Most ilyenkor az Úristen mit csináljon? Itt a lehetőség lehet tanácsolni Istennek, jobb ötletet adni, hogy mit csináljon mindent az Isten. Amikor mi egymást hátráltatjuk, és akadályozzuk abban, hogy a lelkünk megtisztuljon, a terheinket letegyük, akkor még meddig éltessen Isten, mert Isten éltet, tud éltetni, de még meddig tűrje azt, hogy mi egymást a szeretet, a barátság, a családiasság nevében egymást legyilkoljuk. Elvesszük, ellopkodjuk egymást a lehetőséget a szembesülésre, az igazi bűnbánatra, a megtisztulásra. Ezért mondtam azt, hogy az Úristen kénytelen bizonyos szituációkban bizonyos embereket kivenni az életből, a földi életből. Bizonyos romboló földi kapcsolatokat megszüntetni. Ez történt a szüleim esetében is. Az úgy, ahogy volt, az tovább nem mehetett. És az Úristen kivette édesapámat. Egy hosszú betegség által, amely alatt neki volt alkalma szembesülni, mindennel, a bűneivel, mindennel. Még tőlem is bocsánat kért, édesapám. És utána fethetőleg szabadon távozott. És édesanyám pedig esélyt kapott más formában arra, hogy megismerje az igazságot, és ő is lelkében felszabaduljon. Újjászülessen. De ehhez szükség van a tragédiára. Miért? Azért, mert hogyha szép szavakkal az ember hallaná Istennek a figyelmeztetését, nem érdekelni, nem érdekli őt. Hát most sokkal egyszerűbb volna, most apám lehetne, azt mondja, hogy 75 éves, az már egy szép kor, lehetne 75 éves, édesanyám valamivel kevesebb, és mind a ketten lehetnének boldogok. Hogyha ők egymást elvesztették volna, tehát a lélekben nem ették volna meg egymást, hanem elengedték volna egymást, és mind a ketten az örökkivalóra figyeltek volna, akkor nyugodtan élhetne akár 95 éves koráig is, édesapám. Közben a 60. születésnapja előtt egy néhány nappal eltemettük. Ez történt. Szarügy. Ez nem kellett volna, hogy történjen. Nem lett volna muszáj, hogy történjen. Miért ne öregedhetett volna meg fogatlanul, 95 évesen, nevetgén az unokával, örüljön a dédunokának éppenséggel. Miért is ne? Aztán szépen megboldoguljon, mosolyogva szépen elaludjon, s hazaköltözön az atyához. Ez így is történt volna, de nem történt. Mert az ember okosabb, mint Isten. Azért. Nem kéne, úgy igazából nem kéne senki sem fiatalon meghaljon, hanem éppen ma is beszéltem erről, hogyha én engedelmes vagyok és örömömet lelem Isten jelenlétében, abban, amit ő mond nekem, hogy azt cselekedjem, akkor a testem még alkalmas, tudok szolgálni embertársaim felé. Sokan meg vannak törve, depressziósak, öngyilkossági hajlam meg minden. Tehát munka bőségesen van, nem muszáj meghalni. Ha valaki 50 éves, vagy 60 éves, vagy 80 éves, barátom, nem muszáj meghalni. 80 évesen sem muszáj meghalni. Hogyha van két lábad, két karod, és vannak ajkai, tudsz beszélni, akkor még mindig hasznos lehetsz a társadalom számára, a nyomorultak számára, a betegek számára, az igazságkeresők számára, a megtört szívűek számára. Nem kéne meghalj, De ha te azzal vagy elfoglalva, hogy megedd, illetve felfalt a te házastársadat, a feleségedet, a férjedet, akkor sajnos meg kell valamelyik haljon, hogyha mind a kettő nem is, egyik valamiképp meneküljön meg. Azt hiszem, ez teljesen érthető, amiről beszélek. Tehát hiszem, hogy akiben van alázat a Teremtő Istennel szemben, az megértheti, amit mondok most. Mindenki. Mert ez nem komplikált. Tehát, ahogy szokták mondani itt nálunk felé, hogyha nem egymásban lakunk, ugye, mert szokták mondani, hogy benne lakott. Tehát egyfolytában zaklatta, csesztette magyarul, amit megölte. Tehát pszichikailag egymást megöljük. Hogyha az ember nem az ember társában lakna, hanem Istenben, Isten házában, akkor nem volna sürgős meghalni senkinek. Hát miért? Vagy ha az ember hajlandó dolgozni, szolgálni az ő embertársait az Isten szavával, az igazsággal, hát akkor lehet szolgálni. Miért el, hogy valaki megszülessen, és akkor felnövekedjen, és bele a bűnbe, és akkor majd 50 évesen megtérjen, és utána kezdjen beszélni. Hogyha valaki most 50, vagy 70, vagy 80 éves, tud beszélni, még épp egészséges, fogjon neki és beszéljen. Szolgálja az embertársait, szeresse őket, igazságosan, a Krisztus szerével, a Krisztus szeretetével. Tehát egymást elveszíteni, még mielőtt elveszítenénk fizikailag, azt jelenti, hogy egymást szabadon engedni, megbocsájtani mindent, elbocsájtani. Nincsen semmiféle elvárásom, nem kéne legyen semmiféle elvárásom senkivel szemben. Isten könyörjön rajta, tudjam ezt megélni. Tudjak mindenkit elbocsájtani, szabadon bocsájtani, egymásnak megbocsájtani. Hogy én ne azonosítsam magamat azzal, hogy ja, én annyira szeretem az én feleségemet, vagy a férjemet, vagy a gyermekemet, hogy benne lakok. Hát barátom, élve megeszed a szerencsétlent. Azzal te benne laksz. Tehát nem kell, vagyis nem jó, hogy ilyen bolondul szeressük egymást. Ha nem szeretnénk bolondul egymást, és nem szeretnénk érzelgősen egymást, tovább élnénk. Meg tudnánk öregedni, és meg tudnánk boldogulni fogatlanul. Kicsit sántán, de vigyorogva, mosolyogva. De mivel, hogy egymásban lakunk, és nem bocsátjuk el egymást, nem bocsátjuk meg egymásnak, ezért némelyek ki kell essenek a képből. Én nem hitethetem el senkivel sem, hogy az ő életcélja az, hogy tőlük fel engemet támogasson, vagy szeressen, bolondul. Hanem én azt kell mondjam mindenkinek, hogy a te életcélod az, hogy megismerd az atyát, és ráépítsd az ő házadat, a te házadat, a lelkedet, az életedet. Mert előbb-utóbb véget fog érni a föld életed. És ha nincsen ráépítve, akkor az baj. Mert akkor a mulandóra van építve a te életed, a lelked. És az elég kemény probléma tud lenni odát. Magyarul, abban a videóban nem tudom pontosan mi a címe, de meg fogom keresni. Abban is elmondom, hogy az emberek a szeretet nevében ölik meg egymást. Ők nem tudják, mit csinálnak, szó szerint nem tudják, mit csinálnak. Egymást megölik, mert azáltal, hogy elhitetik egymással, hogy jaj, hát mi olyan jó barátok vagyunk, és az, ami életünknek az értelme nem, de hogy ez baromság. Ezért kell megszűnjenek a barátságok. Ezért kell megszűnjenek a házasságok is. Vagy minden kapcsolat, meg veszteség, családi veszteség, meg betegség, meg minden. Minden miatt van. Azért, mert az emberek egymásra építenek. Egymásra. Az ő személyazonosságokat, identitásukat egymásra építik. Az életüket egymásra építik, és nem Istenre. Nem az örökkivaló, szent Istenre. Az ő szavára. Jézus Krisztusra. Hogyha megkaptam azt a kegyelmet, hogy nekem Isten mindent megbocsájtott, mindent, akkor a legtöbb, amit tehetek, és a legszebb, hogy én mindenkinek megbocsájtok mindent. Mindenkit felmentek mindenféle pozícióból. Ezt kéne cselekedjem. hogy ne érezze senki se, lekötelezze magát nekem. Ha valaki menni akar, az menjen. Ha valaki jönni akar, hát jöjjön. De szabadon engedni, megbocsájtani és elbocsájtani. A haragot, neheztelést, mindent, mindent. Elbocsájtani. És nem hiába mondja Pál apostol, hogy akinek van felesége, úgy éljen, mint hogyha nem volna. Tehát ne a feleségre építse az ő életét, az ő lelkét, hanem Istenre, a kősziklára, Krisztusra. És akkor az a feleség már el van veszítve, de jó értelemben el van bocsájtva. Nem kell tőle elválj, nem kell külön házba költöz, csak ne építs az életedet rá. Szabadítsd fel őt a szolgaságból. Asszony, relax, relaxálj. Nem kell kiszolgálj engemet mindenfélével. Nyugodjál meg, te is inkább ragaszkodj az atyához. Nem kell minden nap főzni, lehet közbe-közebb böjtölni is, nem kell mindig feltömni a hasunkat, nem kell fölöslegesen minden kifényezni. Nyugodjál meg szépen, előbb-utóbb is el fogod adni minden. Csak lazán. Inkább fókuszálj te is az élő Istenre, aki téged megtarthat. Ez volna ugye a megbocsájtás. A férfi megbocsájtja, elbocsátja a feleségét. De nem kergeti el a háztól, hanem elbocsátja őt a törvényből, a törvény átkalól. Azt mondja nyugodtan, maradj az ágyban egy kicsit, vagy mit tudom én, imádkozz, vagy legyél Istennel, vagy gyerek mennyi sétálni. Van kedvem, melyek elmosogatok. Nekem is belefér, meg tudom csinálni. Tehát elbocsátás, megbocsátás. Abból a szerepből feloldozzuk egymást. És akkor így azt az embert én elvesztettem. Mert én nem ráépítem az életemet, hanem az élő Istenre, aki azt mondja, hogy ha ráépítem az életemet, amire szükségem van, itt a Földön azt nekem így megadja, hogy ráadásul nem kell aggódjak. Nem kell én senkit sem rabszolgálva tegyek. Sem apámat, sem anyámat, sem a feleségemet, sem a férjemet, senkit. És hogyha én senkit nem teszek rabszolgává, hát akkor nem kell meghaljon. Éljen nyugodtan 100 évet. Ott vigyorogjon, mosolyogjon. Milyen jól ízek, Juliska néni. 106 évesen áldott az Urat. 106 évesen. Hálát adott az Úrnak mindenét. Az Úr Jézus nevét nem szégyelte. Az ő unokáit talán már szégyelik, vagy milyen modern székelyek, már szégyeljük. Nekünk szégyen Jézusról beszélni. Az ő nevét, az ő szavát kimondani. Szégyen. De ő 106 évesen nem szégyelte. Vigyorgott, mosolyogott. Elbocsájtott mindenkit, mindenkinek megbocsájtott. Végezte a dolgát a kertben. Még kaszát is, meg gyomlát is, meg minden. Aztán 106 évesen azt mondta, hogy na, akkor viszlát, sziasztok. Megyek az atyához, megyek haza. A barátomnak a nagymamája nem azt mondta, hogy meg fog halni. Ő azt mondta a nagymamája, hogy én megyek haza. Egy pár nappal azelőtt már mondta, kezdte mondogatni, talán egy néhány héttel ezelőtt, hogy megy haza. Egyszer sem mondta, meg fog halni. Azt mondta, megyek haza. Megyek haza. De még az illető mindent elbocsájtott. Mindenkit megbocsájtott. Senkit nem kötözött magához. Ő már az atyában volt, imádkozgatott szépen, egyszerű. Asszonyka volt, nem volt a nagy ismerete, de a szíve tiszta volt, és megboldogult. Ragyogó arccal megboldogult. Ez ami nem mindegy, emberek. És erről beszélek több mint 10 éve, Isten kegyelme által, hogy az embernek nem kell meghalni, meg is lehet boldogulni. Azonban ez fontos, hogy az életünket ne az asszonyra építsük, ne a férjünkre, meg a gyermekeinkre, meg az unokáinkra építsük, ne a halandókra építsük, hanem a halhatatlanra, az örökkivaló Istenre. És azzal minden rendben van, meg sem kell halljunk. Egyszer csak elalszunk, sem nem fogunk felkelni, mint nagyapám. Sándor, gyere enni. Sándor pedig aludt, mint egy kicsi baba. Összetette a két kezét nagyapám. Strájtott az arcát, és aludt. Sándor, gyere enni. Sándor pedig aludt. Ilyen emberek a megboldogulás. De ehhez kéne a megbocsájtás, az elbocsájtás, hogy ne egymásban lakjunk, hanem Isten házában. De ahhoz, hogy Isten házában lakjunk, ki kell jönjünk mi a hazug házunkból, a képmutató házunkból, a mi terveinkből, az Ádám és Éva projektből, és be kell menjünk Isten házába, a Krisztus által, Ő áll az ajtóban. Rajta keresztül bemen Isten házába. És aki bement az ő házába, az Isten házában lakik. Nem a feleségében, nem a férjében, nem a gyermekeiben, nem a politikában, nem a vallásban, nem a gyülekezetben, hanem Isten házában, az ő szavában, az ő hajlékában. Az Úr az én váram, szabadítom. Ez volna a lényeg, emberek, a hosszú élet titka, ez volna, hogy ne egymásban lakjunk. Ábrahámnak Isten nem engedte, hogy Izsákban lakjon, a fiában lakjon. Ezért picit rájeszted, hogy menj, áldozz fel a gyermekedet, mert benne laksz. Te már nem is rám figyelsz, hanem a fiadra. Benne akarsz lakni. És Ábrahám megértette a célzást, az teljesen biztos. Hogy mi megértjük-e, nem tudom. Mi túlságosan modernek vagyunk, túlságosan gazdagok, van mobiltelefonunk, van Facebookunk, túlságosan elfoglaltak vagyunk, sok pénzünk van. Ábrahám megértette. A kérdés az, hogy mi megértjük-e. Hogy nekünk nem egymásban kell lakni, hanem Isten házában, nem a templomban, hanem Isten jelenlétében, az ő szavában. És aki az ő szavában lakik, az békességben van, biztonságban van. Tehát hol kell lakni, hol kell laknunk ahhoz, hogy ne legyen fölösleges halál? 91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugoszik az, azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom, mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől, tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmat, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad, az Úr az én oltalmam, a felséges választottad, a te hajlékoddá, benne laksz. Nem illet téged a vesztelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban, kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskigyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt, és a sárkányt, mindenféle hazugságot. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet, az én szavamat, mondja az Úr. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt, hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat. Ilyen a mindenható Isten, a jóságos, magasságos, mindenható Isten. Azokkal az emberekkel, akik őt választják az ő hajlékukká. Nem a feleségükben laknak, nem az embertársaikban, nem a szüleikben, nem a férjükben, hanem Isten házában. Az ő jelenlétében laknak, azoknak ezt kínálja a mindenható Isten. Az út, az igazság és az élet pedig nem más, mint Jézus Krisztus. Mindenki, aki segítségül hívja az ő nevét, megtartatik, és biztonságban lesz az ő háza. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!